Nagy Total, a Trend FM film szemináriuma. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel. Minden kedden a 11 órai hírek után Péller Andrással a Trend FM-en.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál, és ezen a héten egy olyan filmről fogunk beszélgetni, amiről még ebbe a pillanatban se tudtam eldönteni, hogy nekem tetszette, nagyon bevitt a susnyásba, méghozzá az Északi The Northman című film, Robert Eggers rendezésében, illetve a főszerepekben Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy és Ethan Hawke is látható, bár ő inkább nem annyira inkább mellékszerepekben, de hát eléggé erős a szereplő gárda, elég erős a felhozatal, illetve a rendező is. A film pedig hát elképesztő fura lett, és bízom benne, hogy majd a vendégem, a PC Guru filmrovatának szerkesztője, Burillák Marcell kicsit segít eligazodni, mert megmondom őszintén, én tegnap este láttam a filmet utolsó vetítése, lehet fáradt is voltam, lehet megkínzott a hosszú film, de valahogy nagyon-nagyon fura élmény volt, ez a legjobb szó, amit tudok rá mondani. Köszönöm, Buri, hogy itt vagy velünk a Nagy Totálban.
Köszönöm a meghívást.
Neked hogy tetszett a film? Kérlek, így más véleményre is kíváncsi vagyok, mert ugye, mint említettem, nemrég láttam a filmet, így még nem volt időm a felvételünk, az adásunk előtt senkivel sem megbeszélni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked hogy tetszett. Én egyedül barátnőmmel beszéltem róla, neki az volt a konklúziója, hogy hát ennek semmi értelme nem volt. Amiben nem vagyok annyira biztos, mert én láttam valahol a jót ebben a filmben, de nagyon nehéz megfogni, szerintem. De kérlek, fejtsd ki, neked mi a véleményed.
Hát én bizonyos értelemben egyetértek barátnőddel, bár egy kicsit csodálkozom, mert úgy tudom, hogy ő a fantasy-ket eléggé kedveli. Érdekes lenne szerintem összehasonlítani a Dűnével, mert nagyon egy tendenciának a gyümölcse. Tehát azt lehet mondani, hogy ma a mai mainstream filmezésben, ha meg kéne nevezni ilyen nagyon népszerű irányokat, akkor mondjuk a fantasztikus filmeknek főleg az ilyen látványorientált változatai. Nagyon sok hollywoodi sztárszínész nem feltétlenül azért, hogy olyan nagyon nagyot alakítsanak, csak mint díszlet legyenek jelen. Kevés párbeszéd, nem annyira drámai történetek, viszont iszonyú látvány, a zene az így zakatol a fejedben, a tüdődben, tehát tényleg egy ilyen vizuális orgia pestiesen szólva. És hát szerintem ennek a csúcs terméke az elmúlt évekből nem is annyira a Star Wars, mert az sok tekintetben inkább ilyen klasszikusabb irányba próbál mindig visszanyúlni, hanem szerintem például a Denis Villeneuve munkássága és elsőrendűen a Dűne az ilyen, és hát már csak a műfaj meg a téma a hasonlósága miatt is szerintem az Északi az kapcsolódik hozzá, ugye azt talán akkor mondjuk el rögtön az adás elején, hogy az Északi az egy klasszikus dán mítosz. Ez le van jegyezve, tehát ez olyan, mint nem tudom, nálunk bármelyik krónika.
Hát, igen, ugye nem is titkolja a film, hogy elég erős a Hamlet áthallás.
Hát konkrétan ebből igen. Készült a Hamlet, tehát ez azt hiszem a 13. században íródott, és most nem fog eszembe jutni a krónikásnak a neve. Minden esetre ez egy klasszikus dán történet, és ebből írta meg, vagy hát ebből inspirálódott Shakespeare-nek is a Hamletje. Azzal is érdemes egyébként szerintem összevetni, de talán azt majd második körben, én hogy kérdezzek vissza akkor rögtön, hogy neked a Dűnéhez képest ez milyen volt?
Hát a Dűne nekem jobban tetszett. Én a Dűnével voltam olyan szerencsés helyzetben, megmondom őszintén, hogy én teljesen újoncként ültem le a Dűne elé. Nem láttam a korábbi Dűne filmeket, és nem olvastam a könyveket is, szóval nekem ez volt az első nagybetűs Dűne élmény, és engem teljesen magával ragadott mind a hangulata, mind a látványa, mind a színészei, és nagyon várom a folytatást, és kicsit nehéz megállni, hogy ne rohanjak a könyvesboltba, és olvassam el a regényeket, amit valószínűleg nem fog tudni megállni, mert kell az adag, tudnom kell, hogy mi fog történni.
Van néhány epizódja.
Hát igen, és az Északihoz képest a monumentalitás, a látványvilág az mind a kettőben, és szerintem a hangulat is mind a kettőben nagyon jó volt, még ez a kis misztikum is ott van mind a kettőben, ez a, nem az ilyen nagyon ilyen túltolt fantasy jellegű, hanem ez az ilyen sejtelmes misztérium, viszont nekem az északi elképesztő darabos volt. Történetvezetés szempontjából ez egy hosszú film, 137 perces a játékideje, tehát több mint két órás, ami manapság már mondhatnánk azt, hogy átlagosnak mondható, nekem kicsit hosszúnak érződött, úgy, hogy valahogy nekem nem volt egy olyan egységes íve, nagyon sokszor nagyon ilyen rohanónak éreztem. Tehát fel lehetett volna tényleg vonalzóval húzni a vonalakat az egyes szekvenciák közé, és ott nagyon sokszor nem éreztem az átmenetet, hanem azt, hogy így lezárult egy ilyen rövidebb kis jelenetsor, vágás, következő jelenetsor, vágás, következő jelenetsor, nem éreztem ezek között az átmenetet. És nekem ez nagyon furcsa volt, és így emiatt nem tudtam annyira fölvenni a történetnek a fonalát, engem mindig kizökkentett az, hogy az egyik percben még kvázi tényleg ez egy kicsit horroros, thrilleres rész van, amikor a főszereplőnk Alexander Skarsgård elkezdi úgymond kísérteni a nagybátyjának a várát, bázisát, és nagyon hirtelen vágtunk, és már egy menekülő, újra értelmező, ilyen teljesen másik eseménycsokor történik, szinte átmenet nélkül.
Szerintem ez érdekes, hogy én egy kicsit fordítva vagyok ezzel. Nekem a Dűnénél nagyon nagy problémám volt az, hogy az is hosszú film, sőt az hosszabb egyébként egy kicsit, mint az északi. És a Villeneuve amúgy is nagyon szereti azt, hogy viszonylag kevés cselekményt nagyon hosszan elnyújt. Tehát nyilván ilyenkor a zene, meg a látványvilág, az atmoszféra az, ami téged be kéne, hogy húzzon a filmélménybe. És szerintem hasonló azért az északi is, viszont az északi az nem annyira ez a mélabús, lamentálgatós, Hans Zimmer ritmikus zenéje szól, és közben 5 percen keresztül látod, ahogy a homokszemcsék szépen folynak le a sivatagban, az Arrakiszon. Tehát ez egy kicsit más, itt azért megvannak szerintem a grandiózus csatajelenetek, akár thrilleres, tudom én, kémkedős jelenetek, menekülések, tehát azt tudom mondani, hogy ez szerintem eseménydúsabb. Abban igazad van, hogy a Dűne, ott annyira nincs cselekmény szerintem, és annyira kevés időnek, vagy egy aprócska kis történetnek az eseményeit meséli el, hogy az aztán olyan egységesebbnek tűnhet, de nekem meg ez valahogy úgy koherensebb volt, mert itt legalább értékeltem azt, hogy van egy igazi cselekmény. Oké, voltak benne nagy időbeli ugrások, ebben igazad van, és ezt általában nem nagyon jelezte, bár fejezetekre van bontva a film, tehát kvázi ki van írva, hogy első fejezet, második fejezet, alcímeket is fűz hozzá, azt hiszem. Tehát valami jelzés van azért, de igen, nagyon nagyok az ugrások. Engem leginkább az zavart, és akkor talán itt szerintem a fő problémára, vagy legalábbis az én fő problémámra rátérhetünk, hogy ez egy drámai történet. Most egyébként közben megnéztem, hogy Saxo Grammaticus volt a szerzője, egy 13. századi krónikás, aki a Gesta Danorumban írta meg ezt a történetet, tehát ez gondolom valami olyasmi, mint nálunk bármelyik képes krónika, vagy valami hasonló. Szóval ami nekem a legfőbb problémám ezzel a filmmel, hogy alapvetően ez egy drámai király történet lenne, valami tanmese, fabula, tehát gondolom, hogy a középkorban milyen más célzattal írhatnának egy ilyen történetet, sőt Shakespeare is ugye persze egy kicsit átformálta a történetet, leginkább ott az első Erzsébet-kori Angliára, az uralkodóház kihalására, erre akart egy kicsit reflektálni, de az is egy király dráma. És itt is alapvetően a történet dráma lenne, csak hogy a rendező kiöli a drámai jeleneteket. Tehát nem tudjuk meg igazán, hogy a hősöknek mi a motivációja. Alig tudunk valamit róluk, az érzéseikről, a gondolataikról. Persze ilyen nagyon egyszerű dolgok, tehát van, ami egyértelmű, nyilván, ha megölik a főhős apját a film 5. percében, akkor oké, azt értjük, hogy ő bosszút szeretne állni. De ennél jobban például nincs kifejtve, hogy ki ez az ember, miért él, mi érdekli, és a többi karakter meg talán még kevésbé van kifejtve. És emiatt igazán bántó, hogy amikor történnek ezek az időbeli ugrások, ott nincs nincs bemutatva, hogy de közben a karakterek honnan, hova jutottak el. Oké, az előbb még itt voltak, de most már miért ezt csinálják? Miért így cselekednek? És ez engem rettenetesen zavart, mert igazából ez számomra abba torkolott bele, hogy a Robert Eggers, a rendező, ő igazából egy ilyen spártai propaganda filmet készített, nagyon izmos emberek, nagyon céltudatos nők, vakmerő, bátor, vagy dühös emberek, tehát nagyjából ezek azok az érzelmek, amiket ő be tud mutatni, és ha nem félelemről, nem bátorságról, nem agresszióról, nem dűről van szó, akkor viszont semmilyen más dolgot képtelen üzenni a film. Csak azt látjuk, hogy egymással megvívnak. És így nincs szó arról, hogy valaki, tehát nincs morális vetülete a filmnek, nincs arról szó, hogy valaki sértett, valaki jó, valaki morálisan a másik felé emelkedik, még csak arról sincs szó, hogy mind a kettő romlott, vagy ambivalens, tehát hogy egyszerűen nem foglalkozik ezzel a film, csak bemutatja, hogy nagyon izmos emberek összemérik a testi erejüket, és egyébként néha megjelennek ilyen misztikus boszorkányok, meg sámánok, akiktől egyébként én nagyon pazar horrorisztikus jelenetekben félnünk kell. Tehát nagyjából ez a film.
Igen, egyébként az indítékok, az én nekem is úgy tűnt, hogy minden, ami a karaktereknek a mozgatórugója akar lenni, ami a cselekedeteket előre lendíti, az tényleg a történet letudta annyival, hogy ez a sorsuk. Szóval ez tényleg így ki is ma mondva, hogy miért mész oda? Azért megyek oda, mert ez a sorsom. Aha. És ott mit fogsz csinálni? Azt fogom ott csinálni, ami a sorsom. Igen, végül is nem kell túl magyarázni, ezt én értem. Bár tényleg egy kicsit építhették volna az emberi karaktereket. Jó, lehetséges, hogy a vikingek nem voltak olyan elképesztő komplex figurák, hogy tényleg ilyen hamleti monológokat toljanak le, bár talán egy kicsit nem tudom, jobb lett volna, főleg itt Skarsgård és Anya Taylor-Joy között valami kicsit kialakulhatott volna tényleg itt a mitológiák ütközése, nézetek ütközése, népek közötti...
Mondjuk, hogy az Anya Taylor-Joy ugye egy szláv boszorkányt játszik.
Hát ilyen boszorkányszerűséget,
hát neki vannak boszorkányosságai, tehát egy izgalmas karakter.
Akivel ilyen szempontból nem kezd a film semmit,
Semmit nem kezd, tehát semmit, hogy azt látjuk, hogy exotikus az arca meg a ruházata, és a filmnek talán egyetlen pontján elmond valamilyen varázsigét, és akkor a természeti elemek fellázadnak. Tehát nagyjából ennyi, de ez is csak egy ilyen vizuális képi hatásmechanizmus, és semmi több. És abban szerintem csodálatos a film, tehát amikor ott ülsz és nézed, akkor nekem volt egy olyan élményem, hogy ültem a moziban, és azt éreztem, hogy akik velem ülnek, ezekben a sorokban, ráadásul egy jó nagy teremben láttam, jó hangberendezéssel, hogy valamilyen közös katonai tudat most kialakul bennünk, és ha mi itt kilépünk a moziból, akkor együtt fogunk menetelni a harcba, a dicsőségbe, hírosok leszünk. Tehát egyszer-egyszer elkapott egy kicsit ez az érzés, de ahogy te mondtad, persze benne van ez, hogy hát ez a sorsom, ez egy ilyen nagyon archetipikus dolog, hogy hát ez a sorsom, csak valahogy nem jól mutatja be a film.
Engem az zavart egyébként, és például azért nem tudtam izgulni Skarsgård Amletjéért, és azért nem tudtam igazából kicsit azonosulni a hőssel, aki tényleg megy a sorsa után és beteljesíti a bosszúját, mert ez lehet, hogy csak nálam jött ki, vagy lehet, hogy csak maga a színész nem annyira szimpatikus nekem, nem tudom miért, de Skarsgård játékában én megállás nélkül nem tudtam attól elvonatkoztatni, hogy úgy viselkedik, mintha autista lenne. Nagyon fura tekintetekkel néz, a sok esetben a szövegei nem mindig helyezkednek szerintem az adott szituációhoz, néha még a testtartása is olyan fura, és most kicsit jó félértés ne essék, tehát most nem úgy értem, szóval nem akarok senkit megsérteni ezzel a kijelentésemmel. Nekem Skarsgård karaktere tényleg olyan, nem tudom, mint egy ilyen félőrült lett volna, ami jó, igen, az is volt, de nem abban az értelmében, hogy egy ilyen megvadult, amire mondták, hogy is egy ilyen állat, meg egy bestia, egy berserker, ami sokszor elhangzik, ugye a farkasmedve, vagy valami ilyesmi néven is emlegetik, hanem tényleg olyan, mintha valami tényleg nem lenne rendben a fejében, és ez engem elképesztően zavart, mert nagyon sokszor, amikor tényleg úgy volt, kicsit lelassított a film, ritkán, mert ez ritkán fordult elő, és kicsit úgy lehetett volna, tudod, azok, amikor úgy érzed, hogy most leülnél a főszereplő mellé, és akkor így rátennéd a kezed a vállára, és akkor mi van, haver, mondja, tudod, nem tudom, kicsit egy ilyen bonding a karakter és a néző között. Ilyenkor mindig azt néztem, hogy te, atya úristen, hogy nem tudom, tényleg, szerintem ez szörnyű volt. Most nem akarom megint ugyanazt a szót használni, mint az előbb, senkit nem akarok megsérteni, de tényleg kicsit nekem
értem,
olyan...
Értem, amit mondasz, szerintem ez egyébként azért van, mert manapság Hollywoodban ezt nagyon sok nagy produkcióban látjuk, hogy leigazolnak színészeket, és mintha azt várnák el tőlük, hogy figyelj, minél kevésbé színészkedj, az talán nem lesz annyira megosztó, senkit nem ijesztesz el, viszont ott van a tested, meg az arcod, ami, hát, mint tudjuk, az emberek többsége szerint esztétikus, tehát ja, meg is híres vagy, tehát hogy húzónév vagy a produkcióban, és nagyjából ez a híres színészek szerepe szerintem nagyon sokszor az ilyen, hát blockbuster-szerű filmekben, manapság legalábbis. És én ezt éreztem, hát a főszereplő mindenképpen, és ami mondtad, hogy valahogy nem tudtál igazán belekeveredni a film feszültségébe, és ennek szerintem része az is, hogy ez a film, ez rettenetesen misztikus akar lenni. Tehát azt mondjuk el, hogy a szövegkönyv, nem olvastam az eredetit nyilván, de nekem nagyon úgy tűnik, mintha az a klasszikus archaikus krónikai nyelv lenne nagyrészt, tehát egy ilyen vaskos nyelvezete van, ami egyébként egész jól áll neki szerintem sok szituációban, és azt is mondjuk el, hogy a képek pedig azok tényleg olyan szinten pszichedelikusak, tehát ha mondjuk valaki a Jankovics Marcelnek mondjuk látta néhány munkáját, ugye ezek animációs filmek, ahol tényleg a magyar mítoszok, mesevilág, képzelet, fantázia, ősi szimbólumok, az ég és a föld összeér, a mézecskalács katona messzi Franciaországban bugdácsol, vagy nem tudom, tehát ezek a képek, ezeket most CGI-jal tényleg gyönyörűen megoldották, tehát itt aztán tényleg a sámánok, a Excalibur-szerű kard, az életfa, egy ilyen Styx folyószerű látomás, ahol átevezel, és még rengeteg ilyen archetipikus kép, ezek gyönyörűen megjelennek. Tehát van egy misztikuma a filmnek, viszont a probléma az, hogy előre tudjuk, hogy mi fog történni. Tehát a film mondjuk 20. percében megjelenik egy boszorkány, aki elmondja előre, hogy mi fog történni. És aztán ez többször megismétli a főhős a cselekmény során, hogy én tudom, hogy ez lesz, mert megjósolták nekem, megjövendölték, még nem jött el az idő, de holnap már megteszem, mert tudom, hogy holnap lesz majd vörös az ég, akkor szállnak majd le a varjak, és majd akkor ránthatom elő a titkos kardomat. És emiatt nekem valahogy a feszültség hiányzik. Másrészről meg a kihagyott helyzetek sora ez a film. Tehát annyi trónokharca jellegű jelenet van benne. Itt aztán tényleg egy lecsúszott király, bosszúszomjas fattyú, egy anya, aki rüheli a gyerekét, és megcsalta, elárulta a volt férjét, királygyilkosság, szláv prostituált boszorkány, aki megjelenik a szolgák között, és hát hogy nem, pont a királyfival szűri össze a levet. Tehát itt aztán minden olyan elem megvan. Ja, van egy játékuk is, egy sportjátékuk. Annyi izgalmas lehetőség van ebben a filmben, ahol nagyon kiélezett, nagyon fordulatos, nagyon váratlan jelenetek születhetnének, mint mondjuk a Trónok harcában, és ehhez képest ezeket vizuálisan gyönyörűen megjelenítik, viszont az érzelmi faktort mindig elfojtja a rendező.
Innen folytatjuk a hírek után, maradjanak velünk, mert folytatjuk a Nagy Totált Burillák Marcellel, a PC Guru film rovatának szerkesztőjével.